A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, mindnyájan elfáradunk egy kicsit így estére. Kérünk, ajándékozz meg minket a te felüdítő igéddel és a te szent jelenléteddel. Szeretnénk úgy elcsöndesedni most előtted, ahogy Mária kuporodhatott oda, abban a betániai kicsi házban a te lábaidhoz, és hallgatta a te életet adó beszédedet. Vedd el a mi fáradtságunkat, engedd, hogy nyitott szívvel, a te szent lelkedtől megvilágosított értelemmel hallgassuk és cselekedjük igédet. Engedd, hogy az legyen ennek a gyümölcse majd, amit most az énekben is kértünk, hogy mind engedhessünk akaratodnak. Amen. Isten igéjét a Lukács evangéliuma 24. részének 13-tól 24-ig terjedő verseiből olvasom. Ezt a hosszú szakaszt ülve hallgassuk meg figyelemmel. A Lukács írása szerinti evangélium 24. részének 13. és következő verseiben így szól Isten igéje. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. Beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki proféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogy hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítélete, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, és hálás vagyok Istennek, hogy néhány estén együtt hallgathatjuk az ő igéjét. Szeretném megköszönni a gyülekezet türelmét és szeretetét, és a ti lelkipásztoroknak az álhatatosságát, mert két esztendőben is szeretettel hívtatok már ide szolgálni, de mind a kétszer Tokaj helyett a kórházba vezetett az utam. Fölfedeztek évekkel ezelőtt egy leukémiát, aztán ez hol csendben van, hol megzavarodik, és akkor keresztül húzza a terveket. Ezért én a magam részéről még hálásabb vagyok Istennek, hogy most megerősített, és itt lehetek, és együtt figyelhetünk erre az igére. És azt is hadd köszönjem meg itt a gyülekezet előtt, hogy amikor olyan nyomorult állapotban voltam, nem, hogy én jöttem volna ide szolgálni, hanem a ti lelkipásztorotok jött el teljesen váratlanul, egy kérésre, és segített az ottani mi szolgálatainkban. Azért olvastam föl ezt a történetet, és egész idő alatt mind a három este erről lesz majd szó, mert Isten ezen keresztül többször nagyon megerősített engem, és nem akarom ezt elrejteni és titokban tartani, hanem szeretném továbbadni, ami ebből nekem is üzenetté vált. Az a különös ebben a jól ismert történetben, hogy óriási különbség van az eleje és a vége között. Az elején, amit most hallottunk, két ember rendkívül szomorúan, lógó orral, csüggetten, reménytelenül ballag a fővárosból haza a falujukba. Úgy látják, hogy semminek nincs értelme élni sem tovább. Mint egy kis ablakon át bepillanthatunk a szívükbe ezen a mondaton keresztül, pedig mi azt reméltük, hogy ő lesz, Jézus lesz, aki segít a mi népünkön. Pedig mi azt reméltük, és most már semmi reményünk nincs. Ha valaki segíthetett volna rajtunk, ami sok nyomorúságba esett népünkön, mondják ők itt, az ez a Jézus lett volna. Aki lecsöndesítette a viharos tengert, aki olyan sok beteget meggyógyított, aki ember számba vette a megvetett senkiket is, akinek egy szavára minden megtörtént, amit kimondott. Hogy Isten fia vagy nem, ki tudja azt, nem vitatjuk, de tele volt szeretettel, és volt neki hatalma. Ő segíthetett volna rajtunk. De gonosz emberek megölték, most már senkiben nem reménykedhetünk. Emmausiak voltak, Emmaus 11-12 kilométernyire lehetett Jeruzsálemtől, nyugatra, oda indultak haza. Vasárnap délután indultak el, pénteken végignézték Jézus kereszthalálát, szombaton pihentek a parancsolat szerint, és vasárnap úgy voltak, hogy nincs értelme tovább itt maradni az idegenben, menjünk haza, és délután elindultak. Igaz, hogy aznap reggel, ahogy hallottuk, különös információkat hallottak. Valami asszonyok kint jártak Jézus sírjánál, nyitva találták, és nem volt benne az ő holtteste. Sőt, azt fecsegték, hogy valami angyalokkal is találkoztak, és azok azt mondták, hogy ne a halottak között keressétek az élőt, mert hogy ő már él, mert feltámadott. Na de hát ki hiszi ezt el? Értelmes férfi ember nem vesz be ilyen dajkamesét. Az, hogy nincs ott a holtteste, még nem bizonyítja, hogy feltámadott. Meg mit jelent az, hogy feltámadott? Ki hallott és ki látott már olyat? Mintha nem mondták volna nekik a világ legnagyobb örömhírét, semmi hatással nem volt rájuk. Annyira rájuk telepedett Jézus halálának a halála miatti szomorúság, hogy még annak sem tudtak örülni, aminek pedig örülhettek volna a bánatukban is, hogy legalább ketten voltak, hogy volt hova hazamenni, hogy mégiscsak részt vehettek a gyönyörű, szép nagy ünnepen és az ünnepi istentiszteleten. Mindez semmit nem számított nekik. Megülte őket ez a kétségbeesés, csüggedés, reménytelenség. Nem láttak semmi kiutat, semmi megoldást a továbbiakban, abból a nehéz helyzetből, amiben voltak. Én attól tartok, hogy többen vagyunk itt, akik valami hasonlót átéltünk már. Amikor az ember csak ül a széken, és 20-szor is végig gondolja azt, ami megoldhatatlan, és látja, hogy semmivel nem jutott előbe, csak egyre idegesebb lesz. Amikor idegesen dobálja magába az ételt az asztalnál, és a gyerekek riadtan nézik, hogy mi baj van és mikor lesz ennek vége, de nem látja, hogy merre vezetne a kiút. Vagy amikor álmatlan éjszakán hánykolódik az ágyban, sehol se találja a helyét, megint csak újra és újra végig gondolja, keresgéli a megoldást, és nem találja. A múltkor mondta el valaki, hogy képzeld el, már ott tartok, hogy azon kaptam magam, hogy hangosan beszélek az utcán és mutogatok. Ez már a dili határa. És én tudtam, hogy milyen nehéz helyzetben van, és se ő, se én nem látjuk, hogy merre vezet a kiút abból a helyzetből. Egy 10 éves fiú akkor élt át valami ilyen keserűséget, amikor nagy nyilvánosság előtt megszégyenítették, teljesen hazug rágalmakkal vádolták, aztán körbeállták és kiröhögték. És elmondta, akkor úgy érezte, hogy legjobb lenne meghalni. Ilyen embernek, ilyenek között semmi értelme nincs tovább élni. Egy leány meg akkor élte át ezt először, amikor először feküdt le valakivel, azzal a fiúval, akivel azt hitte, hogy szereti, azóta se látta, és ott maradt egyedül, a lelkiismeret furdalással, meg a bizonytalansággal, meg a teljes tanácstalansággal. El lehet jutni ide, ahova ez a két emmausi férfi eljutott, egy fehér kórházi ágyon is, meg egy fekete avatal mellett is. El lehet jutni akkor, amikor az ember még élete delén van, és úgy érzi, hogy sok mindent tudna tenni, de nem tudja, hogy holnap is mehet-e még a munkahelyére, mert szólják ki a legjobbakat is mellőle és körülötte, és akkor mi lesz a gyerekekkel, és miből fizetjük ki majd a gázszámlát az eszement árak miatt, és átéli sok idős testvérünk, amikor először éreztetik vele úgy félreérthetetlenül, hogy nem csak felesleges, hanem már teher is. És amikor valaki már csak gyászjelentéseket kap a postástól, és átfut rajta, de a párjának sem mondja ki, hogy vajon az övét majd kifogalmazza meg. Nem ismeretlen az a lelki állapot, amit leír itt a Szentírás, amiben ez a két emmausi férfi került. Olyan kifejező az egész lelki helyzetük, eleven szemléltetője, hogy délután indultak el nyugat felé, szembe a lemenő nappal. Alkonyodott, egyre sötétebb lett, és tudhatták, mert ez így szokott mindig történni, hogy most már csak a sötét éjszaka következik. Sokan indulnak el így, kifelé Jeruzsálemből, kifelé a templomból, kifelé az egyházból is. Mert csalódtak valakiben, vagy nem azt kapták, amire vágytak, vagy azt gondolják, hogy csalódtak az Istenben, akit jószerivel nem is ismertek, csak volt róla valami hamis képük, és kiderült, hogy az nem egyezik az élő Istennel. És testvérek, ritkán gondolunk arra, hogy kivétel nélkül mindnyájan így haladunk szembe a lemenő nappal. Mert abban a pillanatban, ahogy a világra jöttünk, holt biztosra lehetett tudni, hogy egyszer meghalunk. Az emberiség végeláthatatlan nagy oszlopban menetel szembe a lemenő nappal a halál felé. És ebből a menetből kiszállni sem lehet. Olyan művészi erővel írta ezt meg egy nagy svájci író, Dürrenmatt, az Alagút című novellájában, ami arról szól, hogy az egyik város körül sokan ingáztak, vonattal jártak be reggel, mentek haza este, és a vonat mindig egy rövid alagúton ment át. Így történt az egyik este is, ahogy mentek haza fáradtan a munkából az emberek, a mi emberünk, akiről az írás szól, éppen olvasgatott, aztán befutottak az alagútba, fölgyulladtak a villanyok, olvasgatott tovább. Egyszer csak azt tűnt föl neki, hogy még mindig az alagútban vannak. Nem szokott az ilyen hosszú lenni. Kezdett türelmetlenül válni, már rég ki kellett volna menni belőle. Mi történt? Letette a könyvét, idegesen sietett előre a vonaton, föltépi a vezetőfülke ajtaját, és a vezető fülke üres. Száguld a vonat, vezető nélkül, egy vége láthatatlan alagútban. Sok embernek az életérzése ez. Elvétettük a célt, vagy nincs is cél, nincs vezetőnk, nem is tudjuk, hogy hova megyünk, csak azt éljük át, hogy sötét van, és nem akar világosodni, pedig már kellene. Valami ilyesmit éltek át ezek az emberek. Mi segített rajtuk? Nem jó a kérdés. Mert a Bibliából az derül ki, hogy ki segített rajtuk. Amikor Jézus odalépett melléjük, amikor őt kezdték hallani, amikor neki kijönthették a szívüket, amikor ő megmondta, hogy merre vezet az útjuk, és hogy mi a cél előttük, akkor egyszerre világosság támadt. Egyszerre be tudták tájolni, hogy hol vannak, egyszerre észrevették egymást is, és észrevettek másokat, és a történet vége arról szól, hogy ugyanez a két ember, ugyanazon az úton, ugyanaz nap, este teljes sötétben röpül visszafelé, a szívük tele van örömmel, a szájuk örömhírrel, és újságolják boldog-boldogtalannak, hogy Krisztus csak ugyan föltámadott, Krisztus él, ők beszéltek vele, ott ült az asztaluknál, mégiscsak van értelme az életnek. Ez a változás nem valami pszichológiai ügyeskedés folytán következett be az életükben, hanem azáltal, hogy találkoztak Jézussal. A kérdés csak az, hogy lehet-e vele találkozni ma is, de úgy igazán. Ne valami üres beszéd legyen, irtózunk a szólamoktól és a frázisoktól, lehet-e ma az élő Krisztussal találkozni? Én bizonyos vagyok abban, hogy lehet, mert mellém is odalépett egyszer az úton, amikor már nagyon elegem volt magamból, amikor már kezdtem lemondani arról, hogy megváltozhatom, ha pedig nem tudok megváltozni, tényleg nincs értelme tovább élni ilyen hitvány módra, és ugyanúgy odalépett mellém, mint emellé a két Emmausi mellé, ugyanúgy világossá tette számomra, hogy mi az ő kereszthalálának és feltámadásának a jelentősége személy szerint az én picike életemmel nézve is, és ugyanígy átállította a váltót, és attól kezdve más irányba halad az életem. Legyen áldott érte az ő neve. És áldom őt azért is, mert sokaknak az életében láthatom ezt a változást. Amikor megszólítja őket az élő Krisztus, akinek a létében is bizonytalanok voltak, vagy nem is foglalkoztak vele, addig nem volt téma a számukra, és az ő szava ilyen alapvető változást hoz létre az életükben. Mert Jézus nélkül csak ugyan a lemenő nappal szembe haladunk mindnyájan. Egyre halkonyodik, és a végén befutunk a teljes sötétségbe. Mert Jézus nélkül a halál vár mindenkire, mégpedig nem csak a biológiai halál, a Biblia halálon az Isten nélküli állapotot érti. És amikor valakinek utolsót dobban a szíve, és lefogják a szemét, ha ez az Isten nélküli állapotban találta, akkor ez válik a számára véglegessé. És egy örökké valóságon át bánja azt, hogy nem talált vissza Istenhez. Ezt nevezi a Biblia kárhozatnak. Ezért nagyon fontos az, hogy még ezen a ponton innen, itt útközben, Jeruzsálem és Emmaus között, ahogy itt olvastuk, találkozzunk az élő Krisztussal, pontosabban fölismerjük, hogy ő odalép mellénk, és életet, új életet kínál nekünk. És átállíthassa a váltót, és más irányba folytatódjék az életünk. Mielőtt tovább mennénk, hadd kérdezzem meg, és válaszoljunk erre mindnyájan magunkban becsületesen. Milyen irányba halad most, ahogy itt ülsz, a te életed? Szembe a lemenő nappal, gyakorlatilag Jézus nélkül, a biztos halál felé, vagy szembe a felkelő nappal. Olyan szép az, ahogy Zakariás a Lukács egyben Jézust így nevezi, hogy benne eljött a felkelő nap, és aki ő vele halad, az az egyre teljesebb világosság felé halad, és amikor utolsó dobban a szívünk és lefogják a szemünket, akkor a teljes világosságba érkezünk meg. A napnyugta felé haladásból Jézus minket az egyre teljesebb világosság felé hív el. Aki vele találkozik, az átéli azt, hogy soha többé nem lesz egyedül. Majd látni fogjuk, hogy amikor Jézus magukra hagyta ezeket az embereket, akkor is bizonyosak voltak abban, hogy velük van az ő szent lelke által. Ez egy nagyon érdekes fordulat ebben a történetben. Ha Isten segít, majd fogjuk ezt látni. És ezt tapasztaltam meg én is a magam kicsi életében. Az első nagy bizonyosságom, amikor hitetlenből hívővé lettem, ez volt, hogy én akkor most már soha többé nem leszek egyedül. Sem ebben az életben, sem a halálom óráján, amit senki nem tud megosztani velünk, sem azután. És az életem mély pontjain kimondhatatlanul sokat jelentett ez, de máskor is. Az édesanyám alvatalánál, aztán amikor leszíjaztak a műtőasztalon, és ott kezdtek tanácskozni a derékorvosok, hogy hogy kezdjünk hozzá, mit csináljunk vele. Amikor olyan irányból ért a legnagyobb támadás, ahonnan végképp nem gondoltam volna, az élő Krisztus jelenléte, az, hogy azt a terhet, ami rám szakadt, vele hordozhattam, kimondhatatlanul sokat jelentett. De hogy kerültek közel Jézushoz ezek az emberek? Olyan jellemző az, testvérek, hogy mindig Jézus kezdi. Nem ők kezdtek imádkozni hozzá, hiszen tele voltak annak a keserűségével, hogy meghalt. Jézus nincs, senkire nem számíthatnak, pedig mi azt reméltük, és most már nem reménykedhetünk senkiben. És akkor odalép melléjük a feltámadott Jézus. Olyan megmosolyogtatóan szomorú az, hogy elkezdik neki magyarázni az ő halálának a szörnyű voltát. Ilyen nagy okosakat tudunk ám mi mondani, ha még nincsen hitünk. Elmagyarázzuk az élő Krisztusnak, hogy milyen nagy baj az, hogy ő meghalt és nincsen többé. Amíg valaki nem ismeri fel, és nem ismeri el őt urának, addig megmarad ezen a szinten. De Jézus nem is várja azt, hogy imádkozzanak hozzá, ő kezd el beszélgetni velük. Előbb keresett ám minket is, mint ahogy azt gondoltuk. Talán az édesanyánk már akkor imádkozott értünk, amikor még a világra sem jöttünk. Vagy a nagymama, amikor már tudtunk beszélni, megtanított egy imádságot. Jézus keresett benne. Vagy egyszer valaki adott egy Bibliát. Lehet, hogy akkor mindjárt eltettük valahova, azt sem tudjuk, hogy hol van. De Jézus keresett benne bennünket. És egyáltalán nem véletlen az, hogy ma este itt vagyunk, mindnyájan sok mindent tudnánk ehelyett csinálni otthon. Az ő végtelen szeretete hívogat minket, mert egyedül ő tudja átállítani azt a bizonyos váltót. Egyelőre még nem ismerik fel őt ezek az emberek, mert nem hitték el azt, amit róla az írások mondtak. Majd holnap este látni fogjuk, hogy Jézus éppen ezért bibliaórát tart nekik. Előveszi a Szentírást, és mindazt, amit ő róla a Biblia mondott, úgy gyaloglás közben, menet közben elmagyarázta nekik. Mert a hit hallásból születik, mégpedig az Isten igényének a hallásából. Most azonban még ez előtt vannak. És arra ad nekik alkalmat Jézus a maga utolérhetetlen bölcsességével, hogy kibeszéljék a keserűségüket. Megkérdezi őket, hogy miről beszélgettek egymással út közben. Na miről? Hát, ami akkor történt. De ez fontos. Miről szoktunk mi beszélgetni útközben? Miről beszélgettünk idefelé jövet? Beszélgettünk-e Istennel, hogy adjon ennek a szerencsétlen lelkésznek olyan igét, amin keresztül ő maga szólít meg mindnyájunkat, még őt magát is. hogy igaz legyen az, hogy az, aki hirdet is hallja itt az igét, adja néki a szívét. Beszélgettünk-e erről a mai nap folyamán Istennel? És miről szoktunk beszélgetni otthon egymással, ha egyáltalán szoktunk beszélgetni? És miről beszélgetünk egy családi összejövetelen? Azon kívül, hogy akik nincsenek ott, azoknak a bűneit és hibáit jól kitárgyaljuk. Hogy lehetőleg addig se a miénkről legyen szó. Miről beszélgettek egymás közt? És miről fogunk beszélgetni az Isten tisztelet végén innen kimenet? Azonnal hátunk mögött hagyva mindazt, amiről szó volt, engedjük, hogy előre tolakodjon mindaz, ami éppen most foglalkoztat. Miről beszélgettek egymás közt? Kérdezi. És amikor azok elsorolják, pontosabban egy kérdéssel válaszolnak először, hogy csak te nem tudod, hogy mi történt Jeruzsálemben? Jézus nem mondja, hogy nem tudja, de elhangzik egy második kérdés, hogy mi történt? Mondják már el, mi történt. És akkor elmondják, és kiderül, hogy abszolút a felszínén mozognak annak, ami történt. Hogy fogalmuk sincs. Nekik, mint szemtanúknak fogalmuk sincs. Hogy mi történt valójában Jeruzsálemben azon a napon. Ha Isten megkönnyörül rajtunk, holnap majd szeretném ezt részletesen elmondani, hogy mi történt, amikor Krisztust odaszögezték a keresztre. Ők csak elmondják, hogy ez milyen szörnyű, hogy a gonosz emberek, meg a főpapok, meg a mi népünk vezetői, azok is ilyen sötétek, mindegy bagázs ez. Nem tudták fölismerni, hogy ő segített volna rajtunk. Vége mindennek. Most már nincs, aki segítsen. Ez a felszín. De az, hogy akit odaszögeztek a keresztre, az ott ő helyettük halt meg. És nekik, ha majd hisznek, megtudják, ezért nem kell meghalniuk. És hogy akit odaszögeztek, az itt áll mellettük. És utánuk jött. Mert nem hagyja őket a pokolban. Megmutatja a mennybe vezető utat nekik. Előttük megy, ha akarják követni. Erről fogalmuk sincs. Vajon mi komolyan vesszük-e azt, hogy annyira utánunk jött, hogy ide is utánunk jött. Hogy itt van, és ezért hívogat most magához bennünket. Hát erről beszélgettek ők, és amit reggel hallottak, az hova lett? Amit az asszonyok mondtak. Amit az angyaloktól hallottak, amit az ő barátaik, akiket oda küldtek ellenőrizni a hírt, megerősítettek. Az nem számít? Nem. Amíg nem működik a lelki vevőkészüléke valakinek, addig hallhatja az evangéliumot akárhányszor, angyalok szájából is, semmit nem számít. Marad belesüppedve a maga keserűségébe, és reménytelenből négyet eltemetett. Ott maradt egy kisfiúval, mint a szedett fa, és ilyen énekeket írt. Te rólad ömlik rám a fém, Úr Jézus, a béke, a boldog élet. Mert Jézus tanította meg őt is élni is, és meghalni is. És ő tanít meg mindenkit, aki benne hisz, a küldetését teljesíteni. Ez a küldetés lett világossá a történet végén, ennek a két embernek is. Most azonban még szomorúak, mert nem ismerték, vagy nem hitték el az írásokat. Ezzel szeretném befejezni, maga Jézus teszi világossá számukra, hogy ti nem hiszitek azt, ami megvan írva. Csak egy részét hiszitek. A Bibliának pedig sok mindent tudtok Jézusról, csak nem ismeritek őt. Sok mindent tudunk mi is róla. Ismerni azonban csak az ismeri, aki együtt él vele. Aki behívta őt, mikor az ajtón kopogott. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, mondja Jézus. És mindenemet neki adom. Ez még hátra volt. Ez következik a holnapi szakaszunkban. Ne éljük be annyival, testvérek, hogy sok mindent tudunk Istenről, Jézusról, a bibliai történetekről. Ismerjük-e őt, és lakva lehet megismerni őt is, együtt élve, amikor folyamatos párbeszédben van vele a hívő ember, amikor sehova nem megy, ahova Jézus nem megy előtte, és nem küldi őt, de kész mindenhova elmenni, ahova ő küldi. Csak egy igével nézve hadd kérdezzem, hogy hisszük-e mi az írásokat. Azt olvassuk a János evangélium a 3. részében, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van annak. Aki azonban nem enged az Isten fiának, az Isten haragja marad rajta. Ez azt jelenti, hogy mi mindnyájan úgy születünk és élünk, hogy az Isten haragja van rajtunk. Ez alól a harag alól lehet kikerülni, ha valaki hisz az Isten fiában, Jézus Krisztusban. Majd holnap látni fogjuk, mit jelent igazán hinni benne. Aki nem engedelmeskedik neki, az megmarad abban az állapotban, amiben született, az Isten haragja alatt. Ezeken az estéken innen hívogat ki minket a mi Urunk, sőt nyújtja a kezét, hogy fogjuk meg, és innen ő kihúz minket, mert ő elszenvedte az Isten ellenünk való haragját. És aki ő benne hisz, arra nem haragszik Isten. Az Isten ellenségéből Isten gyermekévé lesz. Ezt nem tudta ez a két emmausi férfi, de Jézus elsegítette őket erre. Könyörögjünk azért, hogy segítsen el minket is. Mielőtt ezért imádkozunk, énekeljük el a 295. énekünk első versét. A 295. ének így kezdődik: Jézusom, ki álva lelkem, megváltottad véreddel. Elfoglalva imádkozunk. Megváltó Urunk Jézus Krisztus, bevalljuk neked, hogy néha már annyira megszokjuk a magunk keserű, csügget állapotát, hogy nem is gondoljuk, hogy másként is eltölthetnénk ezt a néhány évet, évtizedet itt a Földön. Bocsáss meg, ha nem veszük komolyan, hogy te már itt oda ajándékozod a tiédnek az örök élet, az üdvösség békességét, reménységét, örömét. Kérünk, tedd világossá ma este mindannyiunk számára, hogy milyen irányba halad az életünk. És olcsa mi szívünkbe legyőzhetetlen vágyat, hogy te magad átállítsd a váltót. Nem a lemenő nappal szembe szeretnénk haladni, hanem a felkelő nap irányába. Nem nélküled, hanem veled akarjuk eltölteni a testben hátralevő időnket és az örökké valóságot. Köszönjük, hogy te ezt lehetővé tetted. Ajándékozz meg minket olyan hittel, hogy tudjuk nyújtani a kezünket, és a miénk lehessen ez az ajándék. Beszélj velünk, kérünk még tovább is ezen az igén keresztül. és segíts most ebben a rövid csendben őszintén beszélni hozzád. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.